Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
A Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket. Jó napot kívánok! A mai adásban a nyelv és az intézmények szimbolikus jelentéstartományának valóságérzékelésünkre tett hatását fogjuk kicsit vizsgálni, amiben Farkas Zsolt esztéta lesz a segítségemre. És hallani fogjuk Hevesi András Párizsi eső című regényének részletét, Szlavoj Zsizsek esszé részletét, Edgar Keret rövid novelláját és Cseh Tamás egyik dalát is. Zsizsek az esszéjében majd olyan elméleti megközelítéseket is föl fog vázolni, amelynek néhány gyakorlati elemét megtaláljuk Hevesi 100 évvel ezelőtti regényében is. Egy fiatal ember történetéből fogunk hallani először egy részletet, akit elhatalmasodó magánya egy olyan társaságba sodor, amelynek középponti figurája próbálja egy olyan szép irodalmi és nyelven megfogalmazni a szeretői viszonyát, hogy azzal elfedje, hogy valójában a szadizmusát éli ki abban a viszonyban, és igyekszik ezzel a vallomásával szimbolikus hatalomra szert tenni a többiek szemében. Persze sikertelenül, hiszen Hevesi már arról ír, amikor ez a szimbolikus hatalom megbicsaklik, amikor nem működik, amikor lelepleződik. Mind az ifjú főszereplő, mind az idősebb férfi karakterén át ebben nyújt betekintést. Azért azt előre elmondanám, hogy ő egy olyan szóval illeti az afrikai származású embereket, amit ma már nem használunk. Őnál azonban már közel 100 évvel ezelőtt is nem véletlen ez a szóhasználat, hiszen a bemutatott szereplő a lecsúszott párizsi emigráns szadizmusát tükrözi a szóhasználata is. Most tehát Hevesi András Párizsi eső című korszakos regényének részletét halljuk Turi Péter színművész előadásában.
Késő ősszel érkeztem Párizsba. Az eső vastag függönye eltakarta a kilátást, és én még hetek múlva is úgy éreztem, nem láttam az igazi látnivalókat. Megismertem a Notre-Dame-ot, meg a Pantheont, de nem bíztam a valóságukban. A sötétség, a köd, meg az eső valamennyit álomképpé hervasztotta, amelyet akár Pesten is álmodhattam volna. Felöltőm és kalapom ocsmány puha masszává ázott az esőben, és vele ázott az a lelkes, de gyenge lábon álló meggyőződésem is, hogy jó családból való úri fiú vagyok. Olyan mérhetetlenül egyedül voltam, hogy kínomban megkettőztem magamat. Ketten lettünk a magányommal. Rájöttem arra az elemi igazságra, hogy az önérzet fordított arányban van a szabadidővel. Minden elfoglalt perc egy szem az ember páncélingén, amely sebezhetetlenné teszi. Azóta hányszor utasítottam el a parvenük szemtelen diadalmos ajával a kis időmorzsákat kolduló tekinteteket, amelyekben megvert kutyák szomorúsága tüzelt. De akkor egyebem sem volt, csak időm. Fűnek fának kínáltam félbe maradt, arcomra fagyott kedvességemet. A magány, úgy látszik, csak az én osztályrészem, csak én vagyok egyedül ebben a városban. Napomat, legalábbis délelőtt 10-től este 6-ig munkával töltöm. Egyetemen és könyvtárban komoly kötelességtudó diák vagyok, megszolgálom az állampénzét. Ma keményen dolgoztam és eredményesen. 3.17. századbeli francia színdarabban találtam magyar vonatkozásokat. A könyvtárban még csak tűrhetően teltek a negyed órák, de most, amikor állítólag jogom van a pihenéshez, szenvedek a mozdulatlanságtól, halálosan unatkozom. Megint becsaptam magamat. Véletlenül éppen abba a kávéházba tértem be, ahol a magyarok ilyenkor szoktak összeverődni. Mi az oka, hogy állandóan, szenvedélyesen, terhes asszony mohóságával vetem magam olyan emberekre, akik nem érdekelnek? A legsilányabb ismerős láttára lélekben haptákba vágom magamat, mindenkit körüllelkendezek, körülcsaholok egy házőrző kutya rabszolga alázatosságával. Mégis azt mondják, rossz modorom van. Nagy Pali finoman és szellemesen mosolyog. Nem szeretem. Miféle furcsa kényszer hajt felé, miért tréfálok, miért évődöm vele, miért erőszakoskodom, hogy vacsorázzon vele, mikor nyilvánvalóan terhemre lesz. Egy vékony hangú, agyon rizsporozott nő egyszerre csak felállt, és felénk tartott. Pardon, uraim, nem adnának egy szágyúfát? Parancsoljon, ugrott fel Nagy Pali lavinaszerű szolgálatkészséggel. Rengeteg villámgyors, de fölösleges mozdulattal meggyújtotta a gyufát, és tüzet adott. Olvadozó, gyöngét turbékoló hangsúlyokkal szólította fel a lányt. Nagy kitüntetés volna számunkra, ha kegyes volna leülni az asztalunkhoz. Gúnyosan rám kacsintott. Tekintetek körülbelül ezt fejezte ki. Tanuld meg tőlem, hogy kell nőkkel bánni. A lány teketória nélkül letelepedett. Nagypali folytatta a szalontársalgást. Boldog vagyok, hogy ilyen bájos hölgyel ismerkedhetem meg. A kiejtésén látom, hogy a legkitűnőbb leánynevelő intézetben tanult meg franciául, de nem francia. Beszarábiai zsidó lány vagyok, és szifiliszem van. Felelte kurtán a lány. Nagypali elsápadt, erre nem tudott kádenciát. Nem volt nehéz kitalálni, hogy a lány dicsekszik. Nem lehetett tudni, miért ismerkedett meg velünk. Nagypali még egy utolsó kétségbe esett kísérletet tett az ifjabb Dumas modorában. Látta az új Bernsteint?
Nem láttam. Nem szoktam színházba járni.
Hát mivel tölti az estéit?
Kérdezte Nagypali majdnem sírva.
Strichelek,
felelte a lány lekaszaboló közvetlenségével. Nagypali azt találta, hogy betelt a mérték. A feszült és fájdalmas unalom szinte végtagjaimat hasogatta. Ki az a nagy kövér ember a másik asztalnál? Kérdeztem.
Maga nem ismeri Turauskast? Ilyen ember nincs több, az egyetlen a maga nemében. Nem is ember, hanem lavina. Akar vele megismerkedni?
Igen, mondtam bódultan.
A kisinyevi lány már vitt magával a szomszéd asztalhoz. Az idegen zöldes arca megremegett. Apró szeme összehúzódott, és figyelmesen nézett.
Ez a fiú magyar, és még csak 5 hete van Párizsban.
Kissé múlja még, de lehet belőle valami, sipította ironikus pártfogással a lány.
Ritkán éreztem magamat olyan kényelmetlenül, mint a furcsa ember rokon szemvének a zuhanya alatt. Turauskas egészen magához vont, átkarolt, babusgatott, már valósággal az ölében ültem. Olyan valószínűtlen volt mindez.
Kedves George, legyünk barátok! Maga jobban tetszik nekem, mint bárki, akivel az utóbbi hónapokban, sőt, nyugodtan mondhatom, az utóbbi években találkoztam. A barátság az egyetlen dolog, ami felszínen tarthat, sőt, önmagam fölé lendíthet. Az én emberi értékem már nem lehet más, mint mások értékének a tükörképe. Barát nélkül belefulladok ebbe a posványba. A társaságot alig, hanem bosszantotta, hogy Turauskas kivonja magát. Egy kis fekete balkáni ember vonta magára a figyelmet.
Fizesse ki a 18 frank pókeradósságát, vagy lője főbe magát!
Mondta neki. Úriember főbe lövi magát, ha 24 órán belül nem rendezi a kártyaadósságát. Turauskas felén fordult és halkan mentegetőzött. Ezek a férgek a markukba tartanak. Sajnos az őszinteségnek kellemetlen gyakorlati következményei vannak. Minden gyengémet, minden szenvedélyemet kirakatba teszem, nem csoda, ha visszaélnek velem.
Zavartan izegtem, mozogtam. A fekete képű még nem fejezte be.
Egy feltétellel hajlandó vagyok megbocsájtani, ha megmutatja a társaságnak a néger barátnőjét.
Turauskas küzdött magával.
Jó, majd egyszer megmutatom.
Semmi majd egyszer! Ma este, különben nincs többé pókerparti.
Hát nem bánom. Az egész asztalt ezennel meghívom a barátnőmhöz. A társaságban volt valakinek viszony a néger nővel, senkinek. Akkor szíves elnézésüket kérem, de bővebben kell foglalkoznom a tárggyal. A néger nő a magán gyakorlatilag elérhető tetőfokát jelenti akkor, amikor az ember nincs egyedül. Különös lelki állapot, nincs neve, nem osztályozható. Az emberre kellemesen ránehezedik az esti magány. Egyszerre üresnek és óriássá dagatnak érzi magát, és óriások lomha mélabújával jár fel és alá a szobában. De nincs egyedül, nyöszörgő, siránkozó macska hangon időnként megszólal egy átmeneti lény. Nem állat és nem ember, jelen van, de ez minden. Jelenléte nem bíráló, nem ellenséges, még csak nem is gyöngéd. Úgy van jelen, mint a fonnyat virágbokréta a vázában. Nem lát keresztül rajtam jobban, mint egy öleb. Nem lép fel az a gyötrő, kimerítő feszültség, az a villamos kapcsolat, amely az embert a többi emberhez fűzi. Nyugodtan vetközhetem mesztelere, nincs szemtanúm. Azt hiszem, ez az átmeneti állapot, ez a furcsa egyensúly a magány és a társaság között az, amit kissé fontoskodóan boldogságnak neveznek. A négernő a beteljesülés, a nagy szintézis, az ellentéte kiegyenlítődése. El tudok temetkezni, meg tudok halni karjai között, de ölni is tudok. Miért beteszem a lábamat szobájába, egyszerre hatalmába kerít a bűbáj. Teljesen egyedül vagyok, magányosabban, mint otthon az ágyban, az én szórakozott, szétforgácsolt öntudatom helyébe egy másik én kerül. Egyszerűbb, sűrűbb, valóságosabb, és mindenestül az ökölcsapásomba költözik. Hallja, Turauskas, ne túlozzon! A vallomásai érdekesek voltak, de ne bízza el magát. Ha szemtelenül dicsekszik, itt hagyjuk, de előbb ellátjuk a baját. Hát, gyerünk, mondta Turauskas verejtékező homlokát törülgetve. Nagy keservesen felcihelődött, és bizonytalan léptekkel megindult a kijárat felé. Én rosszat sejtettem, és mikor kiértünk az utcára, el akartam búcsúzni. De Turauskas görcsösen visszatartott. 11 óra elmúlt. A néptelen mellékutcákon úgy hatott a társaságunk, mint egy tüntető csapat. Szepegve, nyugtalanul, csinált jókedvel mentünk. Megérkeztünk egy koromszürke, 4 emeletes ház elé, amely valósággal izzadta a szennyet. Ilyen förtelmes házat még sohasem láttam. Felmásztunk a 3. emeletre. Az emelet közökön tárva nyitva illatoztak a kloákák. Egy koromsötét folyosó végén Turauskas bekopogott. Vékony álmos női hang válaszolt.
Ki Ella?
Én vagyok, ringyócskám. Gyöngyöcském én vagyok. Bocsáss meg, és eresz be!
Nehéz, lomha, cammogó lépések közeledtek az ajtóhoz. Egy nagy darab néger férfi bocsátott be. Zsibvásárszerű nagy szoba volt, a bal sarkában tűzhelyjel, jobb oldalt széles ágyjal. A félhomályban végre megpillantottuk a négernőt. Kiabált róla a rezignált, engedékeny, mégis kihívó rúdság. Legalább 40 éves volt, arca ráncos, mint aki savanyút ízlel.
Hát ez az én drága egyetlen barátnőm, akiről beszéltem. Mutatkozz be szépen az uraknak.
A nő bárgyúan kifejezéstelenül nézett maga elé, és nem felelt semmit. A férfi lekuporodott a földre, látszólag ügyet sem vetett ránk. Turauskas kétségbe esetten köszörülte a torkát, kinnyában ezt mondta.
Ha tudnák az urak és hölgyek, milyen jó lány ez!
Ebben a pillanatban a kuporgó néger egy varieté táncos könnyedségével szökött talpra, csúnya rekettes hangon ugatta.
Az igen, jó lány! Hagyja magát ütni, verni, pofozni! Disznókutya!
Nekiugrott Turauskasnak és hasba rúgta. Egy perc alatt vagy 20-szor rúgta meg. Miközben a hasára zuhogtak a rúgások, kihátrált a szobából. Az egész látogatás nem tartott tovább 3 percnél.
Na, ezt megcsinálta, Turauskas. Ezt a látogatást el nem felejtem, amíg élek. Úramisten, hogy néz ki ez az ember?
Harsogott valaki. Turauskas néhány perc alatt 10 évet öregedett. Vaksin zavartan pislogott. Halálosan szégyelte magát. Csak most vettem észre, milyen ráncos öreg a nyaka. 1/4 óra sem telt bele, és a társaság megfeledkezett az egész kalandról. Turauskas fejét kezébe temette, és a kocsma asztalra borult. Nem tudtam eldönteni, alszik-e vagy sír. Egyszer felnézett, és erőtlenül, félszegen, bocsánat kérően rám mosolygott.
Turi Péter mondta el Hevesi András regényének részletét, a stúdióban pedig Farkas Zsolt esztétet köszöntöm, aki a mai témában fog segíteni egy kicsit eligazodni. Mindjárt hallani fogunk egy Zsizsek esszé részletet is, ami részben elméleti keretet is ad néhány jelenségnek, ami megjelent Hevesi regény részletében, de mi most tisztázzuk kicsit magának a szimbolikus nyelvnek a jelentését, mielőtt még kitérünk arra, hogy hogyan is kapcsolódik ehhez az előbb hallott részlethez, illetve amit majd még fogunk hallani. Szóval, hogy valójában mi a valóság, hogyha a szimbolikus valóság az nem maga a valóság.
Az a szimbolikus fogalom, amit Zsizsek használ, az egy Lacani, Jacques Lacan, francia pszichoanalitikus és elméletíró, nyelv, filozófus. Kissé eltér a köznyelvi használattól, ahol ugye a szimbólum, szimbolikus, az egy ilyen jelképes kifejezési forma. A Lacannál és a Zsizseknél, aki nagyon erősen támaszkodik a Lacanra, mindenféle szemiotikus rendszer, tehát mindenféle jelrendszer a szimbolikusnak van tekintve, ugye mindenek előtt a nyelv, tehát akkor, amikor a Lacan szimbolikusról beszél, akkor legelsősorban a nyelvre kell gondolni, amiről ő azt gondolja, és sokan mások, hogy alapvetően határozza meg a gondolkodásunkat köztük, a valóságérzékelésünket.
Valójában azt befolyásolja, hogy mit tekintünk valóságnak?
Igen, az, hogy hogy nézünk a valóságra, milyen érzelmi telítettségekkel rendelkezik a különböző percepciók, mit veszünk észre egyáltalán, tehát magát az érzékelést is befolyásolja, és azt, hogy hogyan kombinálunk a világ dolgaival. Irtózatosan sok szabály van rögzítve a nyelvben. Már maguk a szavak ugye úgy osztják fel a világot, hogy bizonyos értelemben determinálják azt, hogy hogyan gondolkodunk. Kicsit olyan ez, mint egy olyan szemüveg, ami lehet ugyan, hogy így úgy torzít, de nélkül nem látunk.
Ugye például a Hevesinél azt olvastuk a szövegből, hogy hiába látta a szemével a Notre Dame-ot és az Eiffel-tornyot, nem képes elhinni róla, hogy tényleg azt látja. Ennek szélsőséges példája lehet az Auschwitz tagadás is, hogy mondjuk hiába látja akár a saját szemével a gázkamrát, de mégis ragaszkodik ahhoz a világhoz, körülbelül, hogy még mindig abban a világban élünk, amikor ez nem történt meg, tehát nem feltétlenül agresszió, hanem lehet valami ilyen elcsúszás a szimbolikus és a tényleges valóságérzékelés között, de egyrészt mi történik akkor, amikor így elcsúszik, amikor így kizökken, hogy hiába látja, de nem tudja fölfogni, befogadni, így elhelyezni magába, illetve ebben a rendszerben, amit idéztél a Lacantól, ott akkor mi is a valóság, mert ugye a szimbolikus meg a nyelv az tulajdonképpen egy konstrukciója vagy egy elemelése, és akkor mi az, ami a tényleges valóság?
A Lacannál három úgynevezett rend van, az imaginárius, vagy képzetes, a szimbolikus, illetve a valós. És hát az az érdekes, hogy a kissé eltér, ez is a köznyelvi használatoktól, hogy ez a bizonyos képzetes, ez egy olyan világfeldolgozási mód, ami a legelső korszakához tartozik az embernek, a narcisztikus korszakához, az azelőtti korszakhoz, mielőtt a szimbolikus belépett volna. Miután a szimbolikus belép, azt mondja Lacan, hogy nagyon-nagyon átírja az addigi érzékelést és mindenféle.
Tehát amikor még nem tud beszélni,
igen,
a gyerek, van. Akkor van a képzetes.
És furcsa módon valósnak azt nevezi, amit nem tud feldolgozni a képzetes és a szimbolikus. Tehát alapvetően ennek a közegében mozog a kogníció, meg a lelki élet, és a reális az az, amikor e feldolgozási lehetőség nélkül szembesül valaki a valósággal, többnyire traumatikus. Nagyon gyakran a traumánál erről van szó, hogy a feldolgozó rendszer, amivel az ember tovább tud gördülni a dolgokon, meg tudja oldani valamilyen módon, az nem adott.
Ha a Lacan szemüvegén keresztül nézzük, aki ezért nem csak egy ilyen okoskodó tudós, hanem egy nagyon komoly szakember, aki nagyon mélyre esett ebben, akkor azt látjuk, hogy amit valóságnak tartunk, ez pont nem a valóság, és inkább amit a kizökkenésnek tartunk a valóságból, annak van több köze a tényleges valóság.
Igen, azt egy kicsit vadnak tartom azt a képzettársítást, amit mondtál. Tehát a Hevesinél ezt egy puhább dolognak gondolom, mint azt a patológikus szerveződést, ami a holokauszt tagadással jár.
Hát én abban vitatkoznék, hogy a Hevesi mennyire patológikus, vagy nem patológikus, de arra majd, hogy mennyire patologizáljuk a kizökkenéseket, illetve mennyire szokás megbélyegezni, és hogy működik ez a mai világban, erre térjünk vissza a következő részben, miután meghallgattuk ezt a Zsizsek esszé részletet, a Nagy másik nem létezik című esszéjéből fogunk egy részletet hallgatni, Valcz Péter felolvasásában, és ő elméleti szinten is beavat néhány ezzel kapcsolatos dologba.
Miért egészítette ki Freud a Totem és Tabuban az Ödipusz mítoszt az ősapáról szóló mítikus narratívummal? Ennek a második mítosznak a tanúsága éppen ellenkezője az Ödipusz történetének. Szemben azzal, hogy ott az apa, mint közbelépő harmadik, megakadályozza az incestuózus tárgyal való közvetlen kapcsolatot. Fenntartva az illúziót, hogy az ő megsemmisítése szabad hozzáférést biztosítana a tárgyhoz. Itt az apa meggyilkolása, azaz az ödipális vágy igazi megvalósulása hívja elő a szimbolikus tiltást. A halott apa a név formájában tér vissza. Ma pedig a sokszor kárhoztatott ödipusz bukása, az apai szimbolikus tekintély hanyatlása, pontosan olyan figurák újrafelbukkanását jelenti, akik az ősapa logikáját követik. A totalitárius politikai vezetőktől a paternális szexuális zaklatókig. De miért? A totemis tabuban az apagyilkosság nem a tudattalan vágy célja, hanem, ahogy Freud ismételten hangsúlyozza, egy olyan történelem előtti tény, amelynek valóban meg kellett történnie, hogy lehetővé váljon az állati létből a kultúrába való átmenet. A traumatikus esemény nem olyas valami, amiről álmodunk, ám valójában soha nem következik be, és elhalasztása révén tartja fönn a kultúra állapotát, mivel az anyával való incestuózus kapcsolat lerombolná a kultúra univerzumát definiáló szimbolikus távolságot, tiltást. Inkább arról van szó, hogy a traumatikus eseménynek már be kellett következnie, amennyiben a kultúra rendjén belül vagyunk. Ha valóban megöltük az apát, miért nem jött létre a vágyott incestuózus egyesülés? Az incestuózus tárgyhoz való hozzáférést nem az élő, hanem a halott apa akadályozza. Tiltja meg. Az apa, aki halála után saját neveként tér vissza, a szimbolikus törvény tiltás megtestesüléseként. Ez azt jelenti, hogy az apa valóban azt gondolja, hogy ő az apa, azaz, hogy tekintélye közvetlenül személyéből árad, nem csupán abból az üres szimbolikus térből, amelyet elfoglal, betölt. Ez is mind azt jelzi, hogy bizonyos értelemben ma már nem létezik a nagy másik. Lacan szerint a nagy másik valamiképp azonos az Istennel. Az Isten ma nem halott, az volt a kezdetektől fogva, bár nem tudott róla. Soha nem létezett elsősorban. Azaz a nagy másik nem létezése végső soron azonos azzal, hogy ő a szimbolikus rend, a szimbolikus fikciók rendje, mely a közvetlen anyagi kauzalitástól eltérő szinten működik. Ebben az értelemben a pszichotikus az egyetlen szubjektum, aki számára a nagy másik létezik, az egyetlen, aki a szavaknak közvetlen anyagi hatóerőt tulajdonít. A nagy másik nem létezése szorosan kapcsolódik a hit fogalmához, a szimbolikus bizaloméhoz, ahhoz, hogy szó szerint vegyük, amit mások mondanak. A Marx fivérek egyik filmjében Groucho Marx, amikor hazugságon fogják, dühösen így válaszol. Kinek hisztek inkább? A szemeteknek, vagy az én szavaimnak? Ez a nyilvánvalóan abszurd logika tökéletesen rávilágít a szimbolikus rend működésére, ahol a szimbolikus maszk felhatalmazás többet számít, mint az egyén közvetlen valósága. Nagyon jól tudom, hogy a dolgok azok, aminek látom őket, hogy ez az ember egy megvesztegetett, gyenge jellem. Azonban mégis tisztelettel viszonyulok hozzá, mivel a bíró jelzéseit viseli. Így, amikor megszólal, a törvény szól általa. Bizonyos mértékig a szavainak hiszek, és nem a saját szememnek. A valóságra való cinikus redukció így módon összeomlik. Amikor a bíró beszél, bizonyos szempontból több igazság van a szavaiban, a törvény intézményének szavaiban, mint a bíró személyének közvetlen valóságában. Ha valaki arra korlátozza magát, amit lát, egyszerűen szem elől veszíti a lényeget. Lacan ezt a paradoxont úgy fogalmazta meg, hogy azok hajlamosak leginkább a tévedésre, akik nem engedik magukat csapdába ejteni a szimbolikus csalás vagy fikció által, akik mindvégig a szemüknek hisznek. Aki csak a szemének hisz, elveszíti a szimbolikus fikció hatékonyságát. Azt, ahogy az a valósággal kapcsolatos tapasztalatunkat szervezi. Van azonban a nagy másiknak még egy, sokkal érdekesebb és kísérteties megjelenése. Soha nem tudjuk, hogy a törvénynek megfelelően cselekedtünk-e, vagy pedig valamilyen rejtett patológiás motívum irányított bennünket. az erkölcsi magatartás szabályait újra felfedező szubjektum, posztmodern Foucault-féle verziója azt állítja, hogy az erkölcsi ítéletek végső soron az esztétikai ítéletek struktúráját jelenítik meg. Azaz bármely tényleges normakészletnek a törvény státuszára való igényét jelenti. A pszichoanalízis alapvető tézise, hogy a tudattalan, legradikálisabb formájában nem a tiltott, elfojtott vágyak gazdagságát jelenti. Nem a végső bizonyítéka ennek az a bűntudatérzés, ami akkor keríti hatalmába az illetőt, amikor kudarcot vall az örömre való törekvésben. Szociológiai vizsgálatok szerint az emberek egyre kevésbé találják vonzónak a szexuális életet. Ez az intenzív nemi örömmel kapcsolatos furcsa, növekvő érdektelenség éles kontrasztban van posztmodern társadalmunk hivatalos ideológiájával, mely az állandó kielégülést és örömkeresést hangsúlyozza. Így tehát adva van egy szubjektum, aki egész életét az örömnek szenteli, és annyira elmerül az előkészítő tevékenységekben kocogás, masszázs, napozás, krémek és testápolók használata, hogy erőfeszítései hivatalos céljának vonzása szertefoszlik. Örömre vannak rendeltetve, azonban nyilvánvaló szorongásban és a végső kudarc árnyéka alatt élnek. A felettes én ismét sikeres munkát végzett. Az élvezz közvetlen parancsa sokkal hatékonyabban megakadályozza a szubjektum örömhöz való hozzájutását, mint a nyilvánvaló tiltás, ami teret enged a lázadásnak. A tanulság mindebből az, hogy az intenzív szexuális élmények végső ellensége nem a társadalmi tiltások elfolytó hálózata, hanem a self narcisztikus óvása. És a fájdalom a szadomazohista szexuális tevékenysége közvetlen bevezetése látszik az öröm intenzív élményéhez vezető egyetlen fennmaradó útnak.
Valc Péter olvasta föl Szlavoj Zsizsek eszéjének részletét. Ez az esetleg kicsit nehezebben követhető szöveg annak idején eredetileg a Thalassza folyóiratban jelent meg Csabai Márta fordításában, a stúdióban pedig továbbra is Farkas Zsolt esztétával beszélgetek, a mikrofonnál Pályi Márk. Hadd mondjam itt el, hogy sokat egyeztettük előre ennek az adásnak a tartalmát, és valahogy én is úgy lepleződtem le előtted, mint a hevesi regényben Turauskas, a litván emigráns, ugyanis amikor már megírom az összekötő konfokot az adásban szereplő írásokhoz, és elmondom, akkor tényleg értelme látszik annak, hogy ezek az elemek, amik szerepelnek a műsorban, összetartoznak. De amikor még csak az érzésemben volt meg, és spontán kellett elmondanom, akkor úgy tűnt, mintha egyetlen nem lenne közük egymáshoz, meg a műveknek a beszélgetés témájához sem, és innen nézve úgy tűnik, hogy csak a szerkesztői, meg a műsorvezetői szerepemen keresztül, illetve a rádió tekintélyén keresztül tűnik föl valamilyen egységes témaként. És az volt az érdekes, hogy nagyon jó érzés volt lelepleződni előtted, mert nem olyan volt, mintha elveszteném az értékemet valakinek a szemében, tehát amikor csak a megszervezett és kompaktan átnyújtott tudás lehet az értékes, hanem valahogy felszabadult az átjárás a szimbolikusan szervezett valóság, meg az azt alkotó összeszervezetlen valóság elemek között. És arra gondoltam, hogy én valójában arra vágynék, hogy ez a hétköznapi életben is így működjön. Hogy ne váljon ketté, hogyha valamit jól fölépítek didaktikusan, és becsomagolom egy rádió műsorba, akkor az nagyon szimpatikusan halt, ha pedig mondjuk egy spontán eseményen próbálok reagálni másoknak az ott elhangzott szavára, ugyanezeket a tapasztalataimat elmondva, amikkel rendelkezem, akkor értelmetlennek tűnik, amit mondok, és sokkal kevésbé leszek szimpatikus. Tehát most tegyük fel, hogy ezt, amit most mondok, ezt egy olyan helyzetben mondanám, akkor problémás lenne, így meg egy nagyon is érdekes dolognak tűnik adott esetben. Szóval miért van az, hogy ezen a szimbolikus mezőn keresztül tudjuk rendesen értelmezni és elfogadni a dolgokat? Ez nem veszélyese arra nézve, hogy így nem a valóságot látjuk, hanem annak csak a keretezését. És hát ennek némileg ellentmond, vagy nem tudom, hogy ellentmond, amit Zsizsek mond a most hallott szövegben, hogy valójában az lehet kevesebbet a világból, aki ki akarja kerülni a szimbolikus hatásokat. Tehát pont amit most javasoltam, a Zsizsek szerint lehet, hogy mégsem működne. Tehát, hogy hogy van ez?
A cinikussal azonosítja ezt a Zsizsek, aki minduntalan ki akarja reflektálni magát. Nem is tudom, hogy a szimbolikusból-e, inkább talán a hazugság lehetőségből. Ugye bármit mondhat a másik, hiszem, ha látom. Nagyon lényeges probléma valóban ez a bizalom problémája, ami ma igazán aktuális probléma. És a Zsizsek is erről a fajta valóságról beszél, ahol lényegében az egész szimbolikus rendszer, a nyelv és mindenféle egyéb ilyen jelszerű közvetítődés nem mindig arra használódnak, amire kellene, az őszinte kommunikációra, az igaz valóságreferenciára, hanem hát ilyen stratégikus, taktikus dolgok, és nem számít, hogy mennyit hazudunk, és így tovább. Ez a tendencia.
És miért a szimbolikusan is megképzett formában bíznak az emberek? Miért ezen múlik a bizalom nagyon sokszor?
Az biztos, ezzel Lacan is egyetért, és nagyon sokan a humántudományokból, hogy az, amit a nyelv közvetít, és a szimbolikus rendszerek közvetítenek, az ugye évszázadok csomó emberének a tapasztalata. Abban bölcsesség halmozódik fel, sajátos stílus, karakter, rend, rendszer halmozódik fel. Azt mondja Gadamer, hogy az a szerencsés kultúra, amelyiknek a hagyomány anyaga az megbízható, az igazságokat közvetít. Tényleg az van, hogy a nyelv az egy kicsit projektív módon avatkozik bele a valóság érzékelésbe.
A még össze nem szervezett tapasztalatot, ami lehet, hogy relevánsabb, mert pont a Lacan értelembe vett valóságokat veszi észre, csak még nem tud egy olyan kontextust teremteni, vagy még nem tart ott az az észlelés, vagy a befogadó közeg számára annyira érdektelen, hogy egyszerűen nem tudják úgy érzékelni, mennyire érdemes ezeket a szervezetlen tapasztalatokat megbélyegezni problémaként. Zsizseknél is ugye ott van az utalás a patologizáló szemléletre, ő azt mondja, hogy a pszichotikus az, akinek a számára csak a szimbolikus valóság létezik. A párizsi esőben egy másik formában is hasonlót látunk, hogy elveszíti a kapaszkodókat, és ettől betegnek érzi magát, lelkileg nyilván meg magányosnak, mert nyilván a pszichiátriai páciensnek is valamilyen szinten összeszervezetlen, meg egy csomószor egy hétköznapi szituációban is azzal találkozunk, hogyha valaki ilyen genuin és autonóm módon mondjuk elkezd beszélni arról, amit észrevett.
Igen, ez egy nagy klasszikus téma, sok területen érvényesül, tehát a konformizmus versus a alternatív gondolkodások, vagy a tudományokat is említhetnénk, ott is ugye az van, hogy a tudomány paradigmákba szerveződik, egységes rendszere van, ugye a bevett módszereknek és igazságoknak, és hát a nagy események a tudományban a paradigmaváltások, amikor olyan emberek, olyan gondolatok jönnek, amik ugye a hivatalos paradigmának ellene tartanak, abból lesz egy új paradigmatikus képződmény.
Csak ez az érdekes, lassan. Hogy ez hogyan történik meg, ez a befogadtatás, és az a feltételezésem, most ez csak egy példa, hogy Kertész Imre megírta 75-ben kiadta a sorstalanságot, és körülbelül 30 évvel később lényegében egy paradigmaváltást részben okozott a szellemi köztudat egy részében. Nyilván voltak ebbe társai más, olyan Auschwitz-írók, akik máshogy írtak Auschwitzról, mint ez a klasszikus antifasiszta megközelítés, de hát azt föltételezem, hogy van rengeteg, aki sose jut el odáig, hogy paradigmát váltson, és hiába volt benne az a potenciál, mondjuk Kafkának is lehetett volna az a sorsa, hogy nem jut el oda, tehát ezek a szerencsés esetek, és ezért ezekről tudunk, mert ezek kanonizálódnak, de hogy mennyire van az, hogy ott volt valakinek a gondolkodásában, a publikációiban egy olyan új irány, ami bizonyos együttállás esetén abszolút vezethetett volna oda, és nem vezet oda.
Nagyon sok ilyen eset van valószínűleg, egy csomó felfedezetlen valaki van, amit bizonyos gondolkodásmódok nagyon nagyra tartanának, de ez közhelyszerű szinte, hogy a zseni és az őrült, aki indukálja a lehetséges kirekesztéseket, ezek együtt járnak, hogy bizonyos patologikusnak számító tünetek kellenek egy sajátos figyelemszerkezethez, amivel különleges dolgokat lehet felfedezni és megcsinálni, és nem a szokásos módon gondolkodni. Rengeteg eset van, ahol közel áll ez a kettő egymáshoz, és akkor vagy eltűnik a történelem süllyesztőjébe, vagy elkezdik mint érdekességet.
Mint újítót. Ugye az a kérdés, hogy akkor mennyire érvényes eleve a patologikus, mint leírás, hogyha az szükséges.
Van a nagyon híres, befolyásos ilyen fél filozófiai, fél pszichológiai könyv, az Anti-Ödipusz, Deleuze és Guattari, francia pszichiáterek, filozófusok könyve. Ott kifejezetten a szkizofrénia, mint egy olyan, ugye nem betegségnek, hanem állapotnak tekintett dolog, amit javasolnak. a jelenlegi alapvetően neurotikus helyet. Azt mondják, hogy az énvesztésben semmilyen patológikus nincsen, és hogyha a szkizofrén típusú vagy afelé közelítő személyiségek határoznák meg a társadalmi kommunikációt, az egy egészségesebb társadalom.
Hát igen, csak ahhoz össze kell fogni azoknak. Nem szabad engedniük, hogy a hatalom az antiskizofrénok kezébe maradjon, és ugye megbélyegezzék. Fikciókban gyakran látjuk azt, hogy ami betegségnek számít, az valójában hatalmi érdekből van megbélyegezve. Bizonyos strukturális elemzések ilyennek írják le a mi világunkat is, ami nyilván nem teljesen valótlan kép. Zsizseknél hallottuk, hogy amikor a szimbolikus valóság teljesen meghatározó, és valaki pszichotikusnak minősül, ott a szavak és a valóság nem különböződnek meg, tehát a szavaknak lesz egy olyan nagy érvénye, ami már kizárólag határozza meg azt, hogy mit érzékelünk a külvilágból, és csomó más elemét nem érzékeljük. És akkor most hallgassunk meg ezzel kapcsolatban egy felolvasást, egy vicces megközelítést, illetve hát a történet szempontjából kicsit tragikomikusat, amiben arról van szó, hogy milyen különbség van a szavak szó szerinti és átvitt értelmezésében, vagy mi van akkor, hogyha adott esetben ez a különbség nincs, hanem összeér a kettő. Edgar Keret Dögöljenek meg című tárca novelláját olvassa föl Sas Zoltán.
A hanukai szünetben a szüleim táborba küldtek. Az első pillanattól kezdve utáltam ott lenni. Folyton síratnékom volt. Mindenki más, végig jól érezte magát. De miért tettem, hogy csinálják? És ettől még inkább síratnékom támadt. Egész nap összeszorított ajkakkal kóvályogtam a medence és a különböző foglalkozások között. Egy szót se szóltam senkihez, nehogy a többiek meghallják a hangomban a könnyeket és rám szálljanak. Éjszaka, lámpaoltás után vártam néhány percet, majd kirohantam az ebédlő melletti nyilvános fülkéhez. Esett az eső, és én egy szál tréningben mezít láb gázoltam a pocsolyákban. Tátott szájjal kapkodtam a hideg levegőt, a torkom mélyéről furcsa nyögések szakadtak fel. Mintha nem is az én hangom lett volna. Ez nagyon megijesztett. Hazatelefonáltam. Apu vette föl. Odafelé végig azt reméltem, hogy anyu fogja felvenni, de most már a hideg, az eső meg a torkomból feltűrő nyögések miatt ez sem számított. Mondtam apunak, hogy jöjjenek értem, és akkor igazán bőgni kezdtem. Egy kicsit mérges volt. Kb. Kétszer megkérdezte, mi történt, aztán adta anyut. Én csak bőgtem. Képtelen voltam akár egy szót is kinyögni. Már is jövünk és elhozunk, mondta anyu. Hallottam, hogy apu még mormol valamit, anyu pedig mérgesen válaszol neki lengyelül. Figyelj, bubus, ismételte. Már is ott vagyunk, és hazaviszünk. Várj meg minket a szobádban. Odakint hideg van, te meg köhögsz. A szobádban várj minket, majd megkeressük. Letettem a kagylót, és a kapuhoz rohantam. Leültem a járda szélére, és vártam, hogy jöjjenek. Tudtam, hogy az több mint egy óra. Nem volt órám. Szóval megpróbáltam mindenféle módszerekkel magamban számolni az időt. Fáztam, és melegem is volt egyszerre. Ők meg nem jöttek. Fejben végzett számításaim szerint körülbelül 200 év telt el. A nap lassan felkelt, de ők csak nem jöttek. Hazugok. Azt mondták, jönnek. Rohadt hazugok. Dögöljenek meg. Tovább bőgtem, bár már alig volt erőm. Végül az egyik felügyelőt talált rám, és az orvosi szobába vitt. Beadtak nekem valami gyógyszert. Nem voltam hajlandó beszélni senkivel. Délben bejött egy szemüveges nő, és a nővér fülébe súgott valamit. A nővérke bólintott, és jól érthetően azt súgta vissza neki. Szegényke. Úgy látszik, megérezte. A szemüveges valamit még válaszolt neki, mire a nővér megint csak érthetően azt felelte. Tudja, Bella kisasszony, én felvilágosult nő vagyok, és nem valami babonás piaci kofa, de vannak dolgok, amiket még a tudomány se képes megmagyarázni. Később megjött a bátyám, Eli. Magába roskodva állt az ajtóban, és folyton mosolyogni próbált. Miután váltottam néhány szót a nővérrel, kézen fogott, és elindultunk a parkolóba. Még azt se kért, hogy szedjem össze a cuccaimat a szobámból. Anyu és apu megígérték, hogy értem jönnek, mondtam félig sírva. Tudom, felelte anélkül, hogy rám pillantott volna. Tudom. De nem jöttek, fakadtam sírva. Egész éjszaka vártam rájuk az esőben. Rohadt hazugok, hogy dögölnének meg! Akkor hirtelen felén fordult, és lekevert egy pofont. De nem olyat, amit a gyereknek szokás, hogy fogja be a száját, hanem teljes erőből megütött. Éreztem, hogy a lábam fölemelkedik, egy kicsit repülök, majd leesem. Nagyon meglepődtem. Eli az a fajta báty volt, aki focizni tanít, nem olyan, aki ver. Fölálltam az aszfaltról, mindenem fájt. A számban a vér sós ízét éreztem. Sajgott az állam, mégse sírtam. De Eli kitört. A francba, mondta. A francba, fogalmam sincs, mi legyen. Leült mellém a földre, és elsírta magát. Miután egy kicsit megnyugodott, a kocsijával visszavitt el a Lvivba. Egész úton hallgatott. Az anyád, mondta, vagyis a mi anyánk. Hallgattunk egy percig. Anyu és apu, tudod, próbálkozott ismét, majd abba hagyta. Végül mindkettőnknek elege lett. Már nagyon éhes voltam, mert reggel óta semmit nem ettem, szóval kimentünk a konyhába, és csinált nekem egy rántottát.
Sas Zoltán mondta el Edgar Keret írását. A tükörfordítás mai adásában Farkas Zsolt esztétával beszélgetünk. A szavak szó szerinti jelentéséről, a nyelv szimbolikus hatalmáról és a tényleges valósággal való viszonyáról.
Én úgy olvasom a Keret novellát, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy a szavaknak jelentése van. És akkor ugye eszenírozza, nyilván nem komolyan mondja, hogy ténylegesen a halálukat kívánná. Ugye érdekes módon ez nincs benne persze direkt módon a szövegbe, tulajdonképpen nem derül ki, csak nagy valószínűséggel sejthető, hogy itt ez történt.
Hát sejteti a szöveg, miközben az is lehet az írói szándék, hogy tegyük föl, hogy nem az történt, de mégis azt sejtetem, hogy kipróbáljuk, hogy ez olvasson-e, hogy igen, működik igen. Ez. Amikor a nyelv arra utal, akkor ő azt fogja gondolni.
Igen, ő maga sokkal finomabb ebben, tehát ezt tulajdonképpen nem mondja ki.
Sok mindenről beszéltünk már a lakáni valóság fogalomtól elkezdve, de egy dologra még nem tértünk ki, hogy ennek a működése hogyan változott a különböző korokban. Tehát mennyire más az, ahogyan ma működünk a valóságérzékeléssel, a szimbolikusba vetett bizalommal kapcsolatban, mint ami az ókorban volt, vagy különböző történelmi korszakokban.
Az, amit az őrület kapcsán mondtunk már, az érvényes a régi történelmi korok gondolkodásmódjára, amennyiben animisták. És minél régebbre megyünk vissza, annál inkább animista szemlélet uralja az embereket. És itt az egy alapvető dolog, Freud is mondja, hogy a pszichotikus összekeveri a szavakat a dolgokkal, hogy az nagyon erős. A szavaknak hatalmat, igazi, materiális hatalmat tulajdonítani az elemi. Például az átok, vagy a ráolvasás. Mondok valamit, és azt gondolom, hogy ott a jelentések valamilyen módon reálissá válnak. Illetve, hogy minden egyes dolog a világban, az ugye ugyanolyan érző, gondolkodó valami, mint én, amelyik érti a szavakat.
Azokban a közösségekben normálisnak számított, ami ma betegnek számít.
Olyannyira, hogy még a Platónnak az ideatanát is megvádolták ezzel, még kortárs kritikája is volt, hogy még nem hallottunk olyan platoni ideát, ami nem egy szó lenne, ami elé odarakták azt, hogy ságség. Tehát, hogy az, amit Platón ideának nevez, az nem egy ilyen minden gondolkodást megelőző valami, hanem a nyelv generálja számára.
Ebből azt is érteni lehet, hogy miért van jelen ma ez egy patológikus szinten, mert valójában ebben a posztplatonista kultúrában, ami az egész Platón utáni világtörténet, abban ez benne van, csak letagadva van benne, vagy hát áttétesen. És akkor ez volt lényegében a történelmi változás, ami ezt a korábban elfogadottat egy ilyen patológikusba tette, vagy milyen fordulatok voltak még?
Meghökkentő, hogy mennyire késői az úgynevezett nyelvi fordulat a filozófiában, a 20. század, 19-20. Fordulója, ami radikális váltás. Onnantól kezdődik az, hogy elkezdik alaposan vizsgálni a nyelvnek a szerepét az egész megismerésben, gondolkodásban és mindenfélében, és ma nagyon általánosan gondolja szinte mindenki ezt a rendkívül fontos szerepet, ami azt is jelenti, hogy bizonyos értelemben a korábbi filozófia történeti, meg kultúrtörténeti korszakok, amit a nyelv prezentál a kogníció számára, azzal kapcsolatban nem elég reflektált. Előtte kicsit mindig közelít a pszichotikushoz.
És de ilyenek. Akkor az, hogy ki számít őrültnek, az összefügg ezzel a filozófiai reflexióval? Tehát, hogy mielőtt ez nem terjedt el, akkor nem mondták azt X-re vagy Y-ra, hogy őrült, mert csak a szavak alapján ítél, és akkor mondjuk nem is patologizált ő maga se annyira, mert nem volt bezárva, meg nem volt begyógyszerezve.
A Foucault-nak az őrület története ugye azt hangsúlyozza, hogy a bolondoknak, őrülteknek a hospitalizáció az nem véletlenül a racionalizmus tombolásának a korszakába jött, amelyik ilyen kizárólagosnak gondolta magát, és minden tőle különböző az be kell zárni, és azt hangsúlyozza, hogy korábban is voltak bolondok, megőrültek, akiket nem tekintettek normálisnak, csak szociológiailag, kulturálisan jobban illeszkedtek, meg volt a funkciójuk a közösségben, nem akarták mindenáról elszeparálni őket, tehát ilyen értelemben inkorporálta ezeket az alternatív valamiket, de egyébként a modernitás és a globalizáció az óvatatlanul azt jelenti, hogy az embereknek hozzá kell szokni a vad különbségekhez. Az egyre több, nagyon nagy kulturális gondolkodás módbeli, stb. Különbségekkel. Amit nem csak a tradicionális kultúrák hoznak magukkal, hanem amit a modern korszak termel most világképeket, magatartásmódokat, életfilozófiákat.
Hát igen, és remélhet ő is, hogy azután, hogy ugye részben a racionalizmus következményeként, ami elutasított minden más felfogást, totalitarizmus korszaka volt, ami ezt csúcsra járatta, most egy másik irányba haladunk. Én azt hiszem, hogy ebbe lehet bízni. Farkas Zsoltnak köszönöm szépen, hogy itt volt és segített beavatódni valamennyire a témába. Most még egy allegorikus megközelítést szeretnék bemutatni a kederkori értelmiség skizofrenizálódásáról, vagyis amikor ez nem egyedi jelenségként, hanem valójában általánosságként volt jelen. Erre következtethetünk a most következő dalban szereplő Hamutálból és könyvekből, valamint a szám keletkezési korából, amely olyan gondtalan otthonossággal ábrázolja a következő jelenetet, mintha tényleg a legtermészetesebb volna, hogy éjszaka a félálomban három felé hasadunk. Pontosabban, mintha kihasítanánk magunkból egyrészt azt a részünket, amelyik köhög a sok alkohol és cigaretta miatt, másrészt azt, amelyik a köhögést egy pohár vízzel próbálja csillapítani, és reggel aztán majd fölébred a makulátlan, felvilágosult értelmiségi, aki készen áll a rendszerváltásra, és az életvitele és személyisége problémáit ebbe a hasadásba rejti el mások elől. Bereményi Géza és Cseh Tamás Benke és Pierre című dalát halljuk.
Hajnalban fél háromkor, szokás szerint, álmomban megjelentek Benke és Pierre. Azt mondtam, hát, itt vagytok megint. És feljebb húztam a takarót. Mondd, honnan bújtunk elő, kérdeztem. Mondd, honnan bújtunk elő, utánzott Benke, s mellé bebújtak ők. Ezután azt álmodtam, hogy Pierre köhög, erre azt mondtam, Benke, nyújj ki csak a hamutartó és a könyvek között. A széken találsz egy pohár vizet, ígyunk mind a hárman egy kortyot, azután tegyük el magunkat holnapra, Benke, Pierre meg én. Hárman egy kortyot, azután
vegyük el magunkat, holnapra engedj. Pierre meg én ígyunk mind a hárman egy kortyot azután. Tegyük el magunkat holnapra engedj. Pierre meg én.
Cseh Tamás, Benke és Pierre című dalával a tükörfordítás adásának végéhez értünk. A mai műsorban a valóság és a szimbolikus valóság felfogás különbségéről és viszonyáról beszélgettünk Farkas Zsolt esztétával. Elhangzott Hevesi András regény részlete Turi Péter, Szlavoj Zsizsek eszté részlete Valc Péter és Edgár Keret karcolata is Sas Zoltán előadásában. Zárásul még hallgassuk meg a kortárs költő Bognár Péter versét, amelyben az elmúlt egy órában hallott művekhez hasonló kérdést boncolgat, amikor az őt érő benyomást megpróbálja észlelésé szervezni, például olyan kategóriákba, mint a gyöngéd asszonyi szeretet, vagy épp a férfiúi bajtársiasság. Mindezt az általa művészien föltalált rodológia jegyében, amely szerint a versei halott magyar emberek lélek részeivel való találkozásokat idéznek meg. Én most megköszönöm a technikai segítséget Balogh Krisztiánnak, Csorba Lászlónak, Rózsahegyi Gábornak és Túri Lujnak, valamint a most hallható vers rögzítéséért korábbi kollégánknak, Burger Lajosnak, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, Pályi Márkot hallották. És akkor búcsúzásként Bognár Péter adja elő versét.
Férfiúi bajtársiasság. Tegnap reggel gyengéd asszonyi szeretet, egy rod ereszkedett a vállamra. Minden bizonnyal így volt. Ezek az arasznyi, a légkörből táplálkozó szabad szemmel általában láthatatlan parazoológikus lények állítólag, hogy is mondjam, ilyen kis valamik. Halott magyar emberek lelkei vagy lélekrészei, rész elemei? Nem tisztázta még a kutatás, de Miskolc mellett van egy rodkolónia, Európa egyik legnagyobb kolóniája, Magyarországnak pedig biztosan a legnagyobbja, bár máshol is vannak, csak azok kisebbek. A roda szárnyával megérintette a fülemet, nem konkrétan, máshogy, mint egy bénultság vagy egy hallászavar, mint amikor a fény átlő, hogy mondjam, egy fehér ápolónőt számodra, nem fáradt, szűn, megsimítva szemedet ölének öntudatlan árnyékával. Károlyi Györgyel 100 aranyban fogadtam, hogy Bécsből idáig 12 óra alatt nem fog. Aztán ugyancsak vele 200 aranyban fogadtam, hogy viszont én 11 óra alatt fogok. És ezt mondta a rod, teljesen, majd csinált egy ilyen kis figurát a levegőben, de én alig értettem, hogy miről beszél. Elment minden kedvem Májár fiházától, mert hidamnak jó környéken nyakát szeghetni. Mint amikor a hó párolog, és a síelő érzi a hó emlékét, de nem tudja, hogy mit érez. Májár fiházától? Próbálkoztam az élők ügyetlenségével. Mert hidamnak jó környéken nyakát szeghetni. Most, hogy visszagondolok, mégis úgy látom, lehet, hogy ez egy férfi volt, a fogadás Károlyival, mintha erre utalna. Tehát akkor nem gyengéd asszonyi szeretet, nem fénnyel átlőtt fehér ápolónő, nem bénultság vagy hallászavar, hanem férfiúi bajtársiasság inkább.
Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.